Akkor tiszteletben köszöntök mindenkit, Szabó Magda Gyula vagy az SZDSZ-ÉTK Pszichológiai Intézetének első éves hallgatója. Emberként tudjuk magunkról ugye, hogy társas lények vagyunk, és létalapunkat képezi a mindennapos kapcsolattartás és a kommunikálás. És teljesen természetes, hogy miközben beszélgetünk a partnerünkkel, akkor figyeljük a szemét, az arcát és a mimikáit. És én pont az utóbbira voltam kíváncsi, hogy az emberek mennyire fogják észrevenni a beszélgető társnak az arcmimikáját, és ezt mennyire tudják majd felhasználni arra, hogy bejósolják, hogy a következő pillanatban mit fog tenni vagy mondani. Mert gondoljunk csak bele, a kommunikációnknak szerves részét képezi a mimika, hiszen figyeljenek meg most például engem, hogy mit látnak rajtam a mimikáimon. Hát nagyon remélem, hogy valami ahhoz hasonlót, hogy igyekszem a kutatásomat úgy előadni, hogy ezzel felkeltsem az önök figyelmét. Tehát valami fontosat készülök közölni, legalábbis valami számomra fontosat. De mielőtt bármibe is belefognék, elmondanám a mimika szó jelentését. Így lexikálisan arcjátékot jelent az arcizmoknak és az egész testnek az átélt esemény kiváltotta mozgása, mert amint már mondottam, hogy miközben kommunikálunk, akkor a nyelvi jeleken kívül számos más dolgot is használunk, tehát mozog az arcunk, a kezünk és a testünk. Kutatásom elméleti hátterét a Hill és Bellamy által végzett vizsgálat képezi. Fontos megemlítenem, hogy arra, amit ő kutatta, korábban semmilyen más vizsgálat nem született, mivel ez a cikk is úgy nagyjából fél évvel ezelőtt jelent meg. Most az ő vizsgálatukban a kísérleti személyeknek a kőpapírolló számítógépes változatát kellett játszaniuk, és az ellenfelüket, akit a képernyőn láttak, róla úgy tudták, hogy egy szintén élő személy, aki egy másik szobában foglal helyet. Valójában azonban az ellenfélnek a játékát videófelvételről mutatták be, ez kellett ahhoz, hogy megteremtsék a társas közeget. És amit a vizsgálati személyek nem tudtak, hogy az ellenfél egy bizonyos arcjelzés után következetesen mindig az egyik opciót választotta a három közül. Ezen az A ábrán látható azt magát, amit a vizsgálati személyek is láthattak a képernyőn, illetve mellékelve egy A és egy B arcjelzést. A B ábrán azt láthatjuk, amit a vizsgálati személy a három közül a kőgombot választja, míg a C-n, amikor ő választott, megjelent ebben a fehér négyzetben az, amit az ellenfél játszott, választott. A D ábrán lévő koordináta rendszerben pedig a teljesítményük van. Az X-tengelyen azt láthatjuk, hogy három blokkból állt a tanulás, az Y-on pedig azt, hogy arányaiban hányszor nyertek. A szaggatott sárga vonal az életlen szintét jelenti, azért van 0,33-nál meghúzva, mivel ugye három válasz lehetőség közül kellett választaniuk, illetve azt, hogy két részre van osztva, amikor volt, nem volt arcjelzés, és amikor volt arcjelzés. Most számunkra ez a sötétkék vonal érdekes. Azért, mert amikor nem volt arcjelzés, akkor a vizsgálati személyek a véletlen szintjét teljesítettek. Míg akkor, amikor volt arcjelzés, akkor fokozatosan megnőtt a teljesítményük, ami azt jelenti, hogy észrevették az arcmimikát, mind attól függetlenül, hogy ez nem volt tudatos, tehát később nem tudtak róla beszámolni. Most az én kutatásom abban hoz újat Hill és Bellamy kutatásához képest, hogy nincs egy 100%-os bejósló érték. Tehát egy bizonyos arcmimikát nem követte mindig ugyanaz a választás a három közül. A mi esetünkben a mosolyt 68%-ban követte a kőgombrenyomásra, és 16%-ban a papír, és 16%-ban pedig az olló. És ez a 100%-os bejósló érték véleményem szerint azért nem túl szerencsés, mert a hétköznapi szituációk ettől sokkal nehezebbek. Gondolok itt arra, hogyha mondjuk például valaki mosolyog, az nem feltétlenül jelenti azt 100%-osan, hogy azért mosolyog, mert boldog. És én pontosan erre voltam kíváncsi, hogy egy ilyen zajosabb környezetben a vizsgálati személyek mennyire fogják észrevenni az arcmimikát, és ezt mennyire fogják tudni felhasználni a partner viselkedésének a bejóslására. A vizsgálatnak 28 részvevője volt, 21 év átlagos életkorral, tehát egyetemistákkal végeztem a kísérletet, 15 lány és 13 fiú. A feladat teljesen ugyanaz volt, mint hírjéknél, tehát a kőpapírolló számítógépes változatát kellett játszaniuk, annyi módosítással, hogy nem volt meg a 100%-os bejósló érték, tehát a mosolyt 68%-ban követte a kő van benyomása. És 16%-ban a papír, 16%-ban pedig az olló. 3x75 próbát kellett lejártaniuk, míg az elején volt 12 forduló gyakorlás, és fontos még elmondanom azt is, hogy közben nem állhattak meg pihenni, csak a blokkok között. Tehát kétszer volt lehetőségük szünettartásra, az első és a második, illetve a második és a harmadik blokk között. A szabályok értelemszerűen a követbe fedi a papír, a papírt elváltja az ollót pedig csorbítja a kő, és mindezt a CVV billentyű segítségével tudták a vizsgálati személyek kiválasztani. Amikor a képernyő megjelent a kérlek választ a három lehetőség közül, akkor kellett a vizsgálati személyeknek a kőpapír vagy ollót választaniuk, és amint választottak, ugyanis náluk is jobb oldalon lévő fehér négyzetben megjelent azonnal az, amit az ellenfél választott. Vizsgálatomban arra az eredményre jutottam, hogy a vizsgálati személyek nem vették észre az asszjelzést, tehát a blokkok folyamán nem következett be tanulás. Azt elemeztük, hogy amikor volt asszjelzés, akkor a valószínűbbre vagy a kevésbé valószínűbbre esett a választásuk. Most jelen esetben a valószínű, akkor a kőgombra a papír, mert ugye akkor nyertek volna. Hogyha megnézzük az ábrát, akkor több dolgot látunk. Egyrészt én is elmondanám, hogy jelen esetünkben is az X-tel a blokkok száma látható, az Y-on pedig az, hogy arányban nem tudva nyertek. Nincs egy egységes mintázata, hogyha megfigyeljük a két végpontot, most számunkra inkább a valószínű választás az, ami érdekes, tehát folyamatos vonal, azért meg akkor volt asszjelzés, akkor valamilyen szintű teljesítmény növekedés azért bekövetkezett, de ez független a valószínűségtől, tehát valószínűség alapján nem tudták elkülöníteni. Viszont ha tovább visszük a dolgot nemek szerinti bontásban, akkor azt láthatjuk, hogy a lányok teljesítménye sokkal jobb volt, mint a fiúké. Most jelen esetben az X-tengelyen a lévő 1-es jelzi a valószínű választást, a 2-es pedig a kevésbé valószínűben, az Y-on pedig maradt az, hogy arányaiban hányszor nyertek. Láthatjuk, hogy a lányok az asszjelzés után sokkal többször választották a valószínűbbet, mint a kevésbé valószínűbbet is, ugyanúgy sokkal többször választották azt, mint a fiú. Kevésbé valószínű, ugyan már nincs olyan nagy eltérés, de még mindig szemmel láthatóan a lányok teljesítménye a jobb, de ez nem volt a maga után az egész csoportnak a teljesítmény növekedését. Tehát amit említettem, hogy egy ilyen zajosabb környezetben a vizsgálati személyek nem veszik észre az asszjelzést, így a blokkok folyamán nem következett be tanulás. És kiemeltem ugye a nemek közötti különbséget. Elképzelhető, hogy úgy a lányok, mint a fiúk valamilyen stratégiát követtek, ami hát szemmel láthatóan nem vált. De most ilyen stratégia lehet például, hogy valakinek az egyik gomb mondjuk nem szimpatikus, és akkor ő folyamatosan csak két gombot nyomogat. Ehhez viszont meg kellene nézni minden személynél külön-külön, hogy blokkonként hány százalékban választotta három opció közül valamelyiket, illetve további lehetséges magyarázat lehetne még, hogy ha mondjuk több blokk lenne, mondjuk még 75 játékkal több, akkor mondjuk előfordulhat, hogy nőni fog a teljesítmény, mert az már eleve 75 próbával több lehetőség a tanulásra. Amit így saját tapasztalatomból észrevettem, hogy nem mindenki használta ki a pihenés adta lehetőséget, tehát volt, aki mondjuk lement az első 75 játék, megjelent, hogy most tartott egy szünetet, és akkor rögtön folytatta tovább. És így utólagosan tudom csak azt mondani, hogy mindenféleképp rá kell őket beszélni a pihenésre, és az is előfordulhat, hogy nem volt elég egyértelmű az arckifejezés, és ezért nem tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!